8 óra 43 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és folytatjuk kriptopiaci beszélgetésünket Kajum Dániellel, a Peak Financial Services kriptoszakértőjével. Az első blogban főként az új Bitcoin ETF-ekről beszélgettünk, és nagyon érdekes, hogyha rápillantunk a Bitcoin árfolyamára, ami után ez hivatalossá vált, nagy emelkedést már nem láthattunk, sőt, némi korrekciót is azóta. Ez gondolom azért van, mert hogy a piac már jóval előtte beárazta, hogy el fogja fogadni, sőt, el kell fogadnia a tőzsdefelügyeletnek, ahogy utaltál rá szintén az első blogba.
Abszolút, igen. Tehát tavaly 2023-ban egy 157%-os emelkedés volt megfigyelhető a Bitcoin árfolyamában, és október óta, amikor megérkeztek az első hírek arról, hogy jóvá hagyhatnak egy ETF-et, akkor 70%-ot emelkedett, és valóban a Bitcoin piacon, meg egyébként a kriptopiacon is szeretnek előre jelentősen beárazni bizonyos eseményeket, és amikor megérkezik ez az esemény, beteljesül, akkor jön egy nagyobb zuhanás. Ez már korábban is egy megfigyelhető jelenség volt. Most is maga a hivatalos bevezetése az ETF-eknek az nem mozgatta meg nagyon az árfolyamokat, viszont amikor lezajlott az első kereskedési nap, ez ugye múlt hét csütörtök volt, akkor egy 10%-os esést figyelhettünk meg.
Ez miért volt azért ez meglepő némiképp? Még ott talán egy kis pluszt lehetett volna várni, nem?
Igen, logikusan lehetett volna várni ennyit, egy kis pluszt, viszont egyrészt az elemzők, meg több piaci szakértő is elégedetlen volt az eredményekkel. Az első hírek szerint több mint 2 milliárd dollárnyi kereskedési forgalom volt, és később kiderült, hogy ebből a beáramló pénz, a Bitcoin ETF-ekbe beáramló pénz az 1 milliárd dollár volt, tehát egy 2,2 milliárd dolláros kereskedési forgalom, 1 milliárd dollár jött be, és ott is egy olyan jelenséget figyeltek meg, hogy volt korábban egy nem ETF, de egy trust lényegében, amiben egy Bitcoin trust a Grayscale-é, ami ETF-é formálódott át, és ebben is jelentős összegek voltak, de ez a befektetési alap, ez pénzkiáramlást figyelhetett meg magánál, mert az úgymond újvonalas befektetési szolgáltatótól, a Grayscale-től inkább átmentek az emberek, szerintem 500 millió dollár értékben a BlackRockhoz, Fidelityhez és a többiekhez.
Uh-huh. Ja, a BlackRock, Fidelity meglehetősen hiteles vagyonkezelőknek tűnnek. Szerinted van-e ettől függetlenül kockázat abban, hogy valaki tényleg Bitcoin ETF-et vásárol? Valószínűleg ezek a nagy szereplők nem fognak úgy bedőlni, mint az FTX, amire szintén utaltál az első blogban, de azért a kis ördög nem alszik. Tehát hogy látod, van esély arra, hogy még mindig nagyon kockázatos azért még ETF formában is Bitcoint vásárolni?
Abszolút. Örülök is, hogy erről beszélünk, mert a Bitcoin még mindig egy kockázatos befektetési eszköz. Tehát az árfolyama még mindig volatilis, óriási ugrások vannak, óriási kilengések. Ha valaki rosszkor száll be, akkor a megtakarításainak vagy a befektetésének egy jelentős részét elveszítheti, amit a Bitcoinba tett, vagy egyéb kriptovalutákba. Ezért szerintem senki nem is ajánlja befektetési szakértők közül, hogy valaki a portfóliójának egy nagy részét vagy teljes egészét kriptóban tartsa, inkább egy diverzifikációs eszköznek, egy kisebb, úgymond zsebnek jobb lehet a kriptovaluta befektetés.
Uh-huh. Hogyha visszatérünk az árfolyam kérdésekhez, akkor mit gondolsz, a Bitcoin még visszatérhet azokra a 60 ezer dollár körüli csúcsokra, ahol 2021-ben volt?
Ezt szerintem senki nem tudja megmondani, és aki azt mondja, hogy biztosan megmondja, annak nem biztos, hogy lehet hinni a szavának. Tehát az elmúlt években folyamatosan érkeztek 100 000 dolláros becslések, és volt, hogy tavaly is 20 000 dollár alá beesett a Bitcoin. Ilyet én nem mondanék, én azt mondanám az embereknek, hogy mindenki, az érdeklődőknek, hogy mindenki végezze a saját kutatását, nézze meg, hogy mit gondol a piacról, és mint korábban említettem, portfóliójának csak egy kisebb részét különítse a kriptónak.
Egy másik érdekes téma, utaltál arra, hogy a Bitcoin nem működik fizetőeszközként. Erre most már példákat is láthatunk. Ugye nagy hír volt szintén, hogy Salvadorban hivatalos fizetőeszköz lett a dollár mellett a Bitcoin. Ennek ennyire rosszak a tapasztalatai, hogy ez kijelenthető, hogy gyakorlatilag a Bitcoin nem működőképes úgy, mint egy hagyományos deviza? Nem lehet úgy fizetni vele a fodrásznál mondjuk?
Igen, tehát pont a Fodresnél nagyon nehéz lenne valószínűleg. Igen, tehát a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem fizetőeszköz, pedig sokan azt gondolták, hogy ez az új pénz, pénznek pedig van egy olyan funkció, hogy fizetni kéne tudni vele. Sokkal inkább egy ilyen aranyszerű szerepet vett fel mostanában a Bitcoin, de igen, a fizetési módszerként azért nem megfelelő, mert ugye maga a Bitcoin rendszer az viszonylag lassan rögzít adatokat, így a tranzakciókat is lassan rögzíteni. Emellett ugye az árfolyama volatilis, nagy a kilengés, tehát hogy egy Bitcoinnal mit tud kifizetni egy adott ember, az nagyot változhat időközben, sokkal nagyobbat, mint mondjuk egy dollárral vagy egy forinttal. Emellett Salvadorban pont több szempontból is megbukott a Bitcoin fizetési kísérlet amiatt, mert sok helyen nem volt megfelelő edukáció, hogy hogyan tudnának Bitcoinnal fizetni, hogyan tudnának tárcákat kezelni az emberek. Nem volt internet, vagy nincsen megfelelő internetlefedettség, a vállalkozások nem készültek fel, hogy ilyen pénzt kezeljenek. Tehát nagyon sok kihívás volt, és a fizetési aspektus az abszolút nem jött elő a Bitcoinnak.
Talán még Venezuelában próbálkoztak hasonlóval Bitcoin, mint hivatalos fizetőeszköz, vagy felhivatalos?
Venezueláról nem tudok, de a Közép-Afrikai Köztársaságban talán még megpróbálkoztak ezzel.
Viszont arra akarnék utalni, hogy miért van az, hogy nem annyira fejlett pénzügyi kultúrájú országokban kezdték el ezt a kísérletet?
Szerintem ez főleg egy tip, de kevésbé stabil gazdaságoknál, talán ott, ahol megszületett az elnöki döntés, és koncentráltabb a hatalom, könnyebb bevezetni egy ilyen változtatást. Ott gondolkoznak el ezeken, hogy hát ha stabilabb lesz hát a gazdaság talán azáltal, hogy van egy tőkeerős közösség a Bitcoinnak, de másrészt azért is, mert megtehetik lényegében, ezért vezetik be.
És te arra látsz valószínűséget, bár tényleg a jóslás az nem a kenyerünk, de hogy arra látsz valószínűséget, hogy egy fejlett országban valami hasonló kísérlet nem rövid távon, de egy 10 éves távon elindulhat?
Indulnak, vagy már vannak olyan kezdeményezések, amelyek nem Bitcoin alapon, viszont a Bitcoin mögött álló technológiától inspirálva, tehát a blockchain által inspirálva új fizetési megoldásokat keresnek, ezek a digitális jegybankpénzek adott esetekben, de mondjuk a Bitcoinnál is vannak érdekes kezdeményezések, ez a Lightning Chain, vagy a Bitcoin Lightning, amivel gyorsabbak a fizetésfeldolgozások, fizetések jóváírásai. Tehát kísérletek vannak, azt pedig érdekes lesz megfigyelni, hogy mi alakul ki belőlük.
Uh-huh. A blokklánc technológiát ebben az esetben miért érheti meg felhasználni, vagy ezt egy kicsit kérlek magyarázd el, tehát bármiféle fizetőeszközt rá lehet tenni gyakorlatilag a blockchainre?
A blockchainre lényegében bármit fel lehet tenni, fizetőeszközöket, befektetési eszközöket, valós eszközöket, akár sokan ingatlanokon gondolkoztak, hogy különböző kis tokenek formájában, akár négyzetméterre bontva kereskedhetővé változtassák az ingatlanokat, vagy bármilyen más eszközt. A blockchainnek számos előnye van, tehát hogy megmásíthatatlan és könnyen verifikálható, visszakereshető sok adat benne, tehát a fő értékajánlata az egyfajta bizalom, és ugye a Bitcoinnak is ez a fő értékajánlata. Igen, tehát potenciál abszolút van benne, jelenleg is zajlik a használati eseteknek a feltárása.
Még itt a Bitcoin arany párhuzamot pedzegetném egy kicsit. Ugye, laikusként, mit most hirtelen belegondolva, azért a Bitcoin, mint biztos, stabil menedékeszköz, amit az aranyról elmondunk, nekem itt nem annyira áll a párhuzam. Itt pontosan mire lehet gondolni, vagy te mire gondoltál, amikor azt mondtad, hogy egyre inkább aranyként funkcionál?
Abban a szempontból, hogy észrevehető, hogy a befektetési pénzáramlás az néha hasonló trendeket mutat a Bitcoinnál, meg az aranynál is. Emellett pedig az lehet, hogy te például nem tekintesz ilyen aranyszerű eszközként, vagy mások sem. Viszont a Bitcoin közösség viszont abszolút úgy tekint a Bitcoinra, mint egy olyan eszközosztályra, amiben bemenekíthetik a pénzüket, tehát van nekik ez a peer-to-peer decentralizált közösségük, és hogy egymásban megbíznak, és adott esetben nem kell mondjuk egy államban megbízniuk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést az elmúlt egy órában itt a Reggeli Monitorban. Kajum Dániel, a Peak Financial Services kriptoszakértője volt a vendégünk. További szép napot kívánok neked, szia!
Szép napot, szia!
8:53 perc van, friss hírekkel és tőzsdenyitással 9 órakor várjuk Önöket, előtte egy kicsit zenélünk.